látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangoskönyv.
6. Sirartúr Szolandoyle, a Torridőjtéje. Az Harincros közelében, a Szopszis Csabank ház páncélszekrényében rejtőzik egy ütött kopott, sok vihart látott fémirat tartó, Fedelina nevemmel, Jön Hávacson, Meduniv, nyugezredorvos, indiai hadsereg. Tömve van iratokkal, csak nem valamennyi feljegyzés azokra a rejtélyes esetekre vonatkozik, melyekkel Sherlock Holmes foglalkozott külön-különféle alkalmakkor. Néhányszor, még hozzá felettébb érdekes esetekben a nyomozás tökéletes kudarccal járt, s ezekről aligha érdemes beszámolnom, hiszen végső kifejletük nem ismeretes. A tanulni vágyót esetleg érdekelhetik megfejtés nélküli talányok, az egyszerű olvasót azonban bizonyára csak bosszantanák. Ebbe fejezetlen történetek közé tartozik James Fillmore esete, aki egy pillanatra visszasietett házába az esernyőjéért, és azóta senki sem látta. Ugyanilyen figyelemre méltó az Alicia egy árboszos története, mely egy szép tavaszi reggelen bevitorlázott egy kis kötfelhőbe, és nyoma vezet, nincs hír sem a hajó, sem a legénység további sorsáról. A harmadik említést érdemlő eset is a Dore Persano, a közismert újságíró és párbajhős rejtélye, megtévolyodott, s mikor rátaláltak, egy gyufás doboz hevert előtte, benne pedig egy furcsa, a tudósok számára mindaddig állítólag ismeretlen féreg. E kifürkészhetetlen eseteken kívül olyanok is akadnak, amelyekben egy-egy családnak annyi titka sűrűsödik össze, hogy nem egyszer még a legmagasabb körökben is megdöbbenést keltene, ha bármilyen úton módon napvilágra kerülnének. Mondanom se kell, hogy a mások bizalmával való e fajta visszaélés elképzelhetetlen, és most, hogy barátomnak módja lesz ereje. Ilyen dolgokra fordítania, ezeket a feljegyzéseket külön választjuk, és meg fogjuk semmisíteni. Így is számos, többé-kevésbé érdekes ügy maradt hátra, kikicsathattam volna már őket, ha nem féltem volna attól, hogy túlterhelem velük olvasóimat, és ezzel éppen az általam mindenkinél többre tartott férfiú hírnevének ártok. Néhány ügyben magam is részt vettem, és szemtanúként számolhatok be róluk, más esetekben viszont nem voltam jelen, vagy olyan csekély szerepem volt, hogy csak harmadik személyben szólhatok. A most következő elbeszélés személyes tapasztalataimon alapul. Viharos októberi reggel volt, és öltözködés közben láttam, hogyan szaggatja a szél a házunk mögötti kert büszkeségének, a magányos platánfának utolsó leveleit. Abban a hiszemben mentem le reggelizni, hogy barátom bizonyára rossz kedvű lesz, mert rá is, mint minden nagy művészre, nagy hatással volt a környezet hangulata. Meglepődve láttam, hogy már majdnem végzett a reggeliével, és kedélye rendkívül élénk és felszabadult, azzal a kisé baljós vidámsággal árnyalva, mely derűsebb perceit olyannyira jellemezte. Új eset Holmes? Kérdeztem, a következtetés képessége ezek szerint ragályos, vacson, válaszolta. Ön is elkapta, és meg tudta fejteni a titkomat. Igen, új eset. Egy tétlenül eltöltött, jelentéktelen dolgokra fesérelt hónap után újra mozogni kezdenek a kerekek. És meg is osztja velem ezt a titkot. Nincs sok megosztani való benne, de azért beszélhetünk a dologról később, ha már elfogyasztotta ezt a két keményre főtt lágy tojást, melyel új szakásunk megörvendeztetett. Halmazállapotuk feltehetően összefüggésben áll a családi hírmondó utolsó számával, tegnap láttam a halban az asztalon. Még az olyan jelentéktelen ügy is, mint a lágy tojás elkészítése, igényel annyi figyelmet, amennyi legalább az időmúlását érzékelni képes, következésképp összeférhetetlen a fenti kiváló folyóiratban közölt szerelmi történet élvezetével. Negyed óra múlva leszették az asztalt, és négy szem közt maradtunk. Holmes egy levelet húzott elő zsebéből. Hallott már Neil Gibsonról, az aranymágnásról? Kérdezte, az amerikai szenátorra gondol. Igen, egy időben valamelyik vadnyugati állam szenátora volt, de inkább úgy ismerik, mint a világ aranybányáinak koronázatlan királyát. Igen, hallottam már róla. Elég régóta Angliában élnem. Nagyon ismerősen hangzik a neve. Valóban. Vagy 5 évvel ezelőtt Hampshire-ben vásárolt tekintélyes birtokot. Talán feleségének tragikus sorsáról is hallott. Persze, most már emlékszem rá, ezért volt olyan ismerős a neve, de semmit sem tudok a részletekről. Holmes az egyik szék és a rajta levő papírok felé intett. Nem is álmodtam arról, hogy ez az ügy ide fog kerülni hozzám. Ha tudom, már készen lennének a feljegyzéseim, mondta. Az eset hatalmas port vert fel, mégis könnyűszerrel megoldhatónak látszik. A bizonyítékok fényét nem homályosíthatja el a vádlott színes egyénisége, így ítélte meg a dolgokat a halott kémű vizsgálat és a rendőrbírósági eljárás is. Az ügy most esküdtszék elé kerül Winchesterben. Félek tőle, hogy hálátlan eset lesz. Ki tudom deríteni a tényeket, Watson, de nem tudom megváltoztatni őket. Ha nem jön valamilyen váratlan új fordulat, fogalmam sincs, miben reménykedhetik az ügyfelem. Az ügyfele. Ó, megfeledkeztem arról, hogy ezt még nem árultam el. Kezdem az ön megrögzött szokását követni, Watson, és hátulról előre mesélem el a történetet. Legjobb lesz, ha mindenek előtt elolvassa ezt. Átnyújtott egy határozott és energikus kézzel írott levelet. Ez állt benne. Slidge Hotel, október 3. Tisztelt Sherlock Holmes úr, nem tűrhetem, hogy a legtökéletesebb teremtés, akit az úr valaha is alkotott, elveszítse az életét, és mindent meg kívánok tenni a megmentésére. Nem tudom megmagyarázni a dolgokat, még csak meg sem tudom kísérelni, de meg vagyok győződve arról, hogy Misdum barátatlan. A tényeket bizonyára ismeri, kinek ismerné. Erről beszélt az egész ország. És egyetlen szó sem hangzott el Misdum bar mellett, az egész ügyben ez az átkozott igazságtalansághoz ki legjobban a sodromból. Annak a nőnek olyan szíve van, hogy még a légynek sem tudna ártani. Holnap 11-kor felkeresem önt, hogy lássam, tud-e egy kis fényt deríteni ebbe a sötétségbe. Lehet, hogy van valamilyen bizonyítékom, csak nem tudok róla. Akárhogy legyen is, rendelkezzék velem, minden tudásommal és vagyonommal, és mentse meg őt. Minden tehetségét, amiről valaha is bizonyságot tett, állítsa most ennek az ügynek szolgálatába. Őszinte híve, Neil Gibson, most már érthető, mondta Sherlock Holmes, kiverte a hamut reggeli utáni pipájából, és lassan újra megtöltötte. Ezt az úriembert várom, ami pedig a történetet illeti, alig ha lesz ideje, hogy megbirkózzék mindezekkel a papírokkal, így hát nekem kell elmondanom az egészet, dióhéjban, ha tevékenyen közre kíván működni a továbbiak során. Ez az ember a világ legnagyobb pénzügyi hatalmassága, és tudomásom szerint rendkívül erőszakos, zsarnoki jellem. Feleségéről, a tragédia áldozatáról nem tudok többet, mint hogy már túl volt a legszebb évein, és ez annyival is sajnálatosabb, mert a két kisgyerek tanításával egy rendkívül vonzó külsejű nevelőnő foglalkozott. Ők hárman a történet főszereplői, a színhelye pedig egy régi udvarház, egy történelmi nevezetességű angol birtok központja. most pedig magáról a tragédiáról. Az asszonyt a parkban találták meg, csak nem fél mérföldnyire a háztól, késő éjszaka, estélyi ruhában, sállal a vállán és revolvergolyóval a koponyájában. Nem találtak a közelében fegyvert, sem egyéb áruló jelet a gyilkosságra vonatkozóan. Nem volt fegyver a közelében, Watson jegyezze meg jól. A bűntényt valószínűleg késő este követték el, az áldozatot 11 óra tájban találta meg egy vadőr, aztán megvizsgálta a rendőrség és egy orvos is, csak utána vitték fel a házba. Nem fogtam túl rövidre, jól tudja követni. Teljesen világos az egész, de miért terelődött a gyanú a nevelőnőre? Először is van közvetlen bizonyíték. Találtak egy, a gyilkos golyóval megegyező űrméretű revolvert, amelyből hiányzott egy lövedék a nevelőnő szekrényének aljában. Mereven maga elé bámult, és lassan tagolva ismételte, a szekrényének aljában. Ezzel elhallgatott, és láttam, hogy megindult benne valamilyen gondolatmenet. Ostobaság lett volna félbeszakítanom. Hirtelen megrázkódott, és újra nagyon élénk lett. Bizony, Watson, megtalálták. Eléggé terhelő bizonyíték, H.M., a két esküccék legalábbis annak tartotta. Sőt, a halott asszonynál volt egy papír, találkára hívták éppen erre a helyre, és a papírt a nevelőnő írta alá. Ehhez mit szól? Végül pedig, ami a tettel követésének okát illeti, Gibson szenátornak vannak vonzó tulajdonságai. Ha a felesége meghal, ugyan ki más léphetne a helyébe, mint az ifjú hölgy, akit egy behangzó vélemények szerint már is szinte hürdőzött figyelmességével a gazdája. Szerelem, pénz, hatalom és csak egy középkorú nő élete áll mindennek az útjában. Csúnya dolog, Watson, nagyon csúnya. Igen, hogy ne, Holmes, és még alibit sem tudott igazolni. Sőt, be kellett ismernie, hogy a kérdéses időben ott volt a Torhít közelében, a tragédia színhelyén. Nem is tagadhatta, mert egy arra járó falusi látta őt. Ez a végső láncszem. És mégis, Watson, mégis, ezen a kőhídon át egyetlen széles ív, oszlopos kőkorláttal, vezet a kosi út egy hosszú és mély, nádassal szegélyezett állóvíz a Tortó legkeskenyebb része fölött. A híd feljárójánál feküdt a megölt asszony. Nos, ezek a fontosabb tények, de ha nem csalódom, jön is már az ügyfelünk, még hozzá jóval a megállapított idő előtt. Bill kitárta az ajtót, de nem azt a nevet jelentette be, amelyet vártunk. Mr. Marlowe Batest egyikünk sem ismerte. Vékony, ideges kisember volt, riadt szemű, kapkodó és zavarodott. Orvosi szemmel úgy ítéltem, hogy nem lehet messze a teljes ideg összeroppanástól. Izgatottnak látszik, Mr. Batest, mondta Holmes. Foglaljon helyet, kérem, attól tartok, hogy csak rövid időt szentelhetek önnek, mert 11-re várok valakit. Tudok róla, folytatta a látogatónk, kurta kis mondatokat lövelve felénk, mint akinek folytán van a lélegzete. Mr. Gibson jön ide, Mr. Gibson a gazdám, én vagyok a jószág kormányzója. Mr. Holmes, ő gonosz ember, gazember és gonosz ember. Erős szavak, Mr. Batest, nevén kell nevezzem a dolgokat, Mr. Holmes, annyira kevés idő áll rendelkezésemre. Semmi szín alatt nem akarom, hogy itt találjon. Jóformán már itt is kellene lennie, de úgy adódott, hogy nem jöhettem hamarabb. A titkára, Mr. Ferguson, csak ma reggel szólt, hogy ide fog jönni. Ön szóval a jószág kormányzója. Már felmondtam. Néhány hét, és lerázhatom ezt az átkozott jármot a nyakamról. Kemény ember, Mr. Holmes, kemény a környezetében mindenkihez. A nyilvános jótékonykodása csak arra való, hogy leplezze otthoni gonosz tetteit. De a legfőbb áldozat a felesége volt. Gorombán bánt vele, igen, uram, gorombán, nem tudom, hogyan halt meg szegény asszony, de azt tudom, hogy Mr. Gibson pokollá tette az életét. Brazíliai nő volt, a trópusok szülötte, mint ezt nyilván ön is tudja. Nem. Ez elkerülte a figyelmemet. Forró égő alatt született, és forró volt a vére is, a nap és a szenvedélyek gyermeke. Úgy szerette a férjét, ahogy csak az ilyen nők tudnak szeretni, mégis, mihelyt megkopott a szépsége, pedig azt mondják, csodálatos nő volt valamikor, nem tudta többé magához láncolni Mr. Gibsont. Mi valamennyien szerettük és vele éreztünk, a gazdánkat pedig utáltuk, úgy bánt ezzel az asszonyal. Vigyázzon, alakoskodó és ravasz ember, csak ennyit akartam mondani, ne vegye a szavát szentírásnak. Nézze meg, mi van mögötte, de most megyek. Nem, ne próbáljon tartóztatni, mindjárt itt lesz. Különös látogatónk riadt pillantást vetett az órára, majd a szószoros értelmében az ajtóhoz rohant és eltűnt. Eljönje, mondta Holmes egy kis szünet után. Úgy látszik, Mr. Gibsonnak hűséges és ragaszkodó alkalmazottai vannak. Minden esetre örüljünk ennek a figyelmeztetésnek, és jobb hiány várjunk türelmesen, míg az emberünk meg nem érkezik. Pontban 11-kor súlyos lépteket hallottunk a lépcső felül, majd a híres milliomost bevezették a szobába. Mihelyt megpillantottam, megértettem a jószág kormányzó rettegését és utálatát, sőt mindazokat az átkokat is, melyekkel sok-sok üzleti ellenfele elhalmozta. Ha szobrász volnék és meg akarnám örökíteni a sikeres, a szélidegzetű és vasakarata üzletembert, Neil Gibsont választanám modellemül. Magas, szikár alakja kabzsiságról és mohóságról árulkodott. Hogy mégis valamilyen képet tudjak adni róla, Lincoln Abraham, akit nem magasztos, hanem alantas célok lelkesítenek. Arcát, mintha gránitból faragták volna, kemény, merev, könyörtelen, csupa mély barázda, a válságok sebb helyei. Bozontos szemöldöke alól hideg, számító, szürke szemek méregettek bennünket. Mikor Holmes a nevemet mondta, vendégünk unottan meghajolt, majd elképesztő magabiztossággal odahúzott egy széket barátom elé, és leült, olyan közel Holmeshoz, hogy csontos térdével majdnem meg is érintette. Mindenek előtt kijelenthetem, Mr. Holmes, kezdte, hogy ebben az ügyben a pénz nekem nem számít. Akár fáklyának is használhatja, ha ez a fény elvezeti önt az igazsághoz. Az a nő ártatlan, azt a nőt fel kell menteni, nos, ez az ön feladata. Nevezze meg az összeget. A tiszteletdíjamnak szabott összege van, válaszolta Holmes fagyosan. Nem szokásom változtatni rajta, legfeljebb csak elengedem. Nos, ha a dollárok iránt közömbös, gondoljon a hírnevére. Ha sikeresen befut a szélba, Anglia és Amerika valamennyi lapja az ön dicséretét fogja zengeni. Két világrész emlegeti majd a nevét. Köszönöm, Mr. Gibson, de nem hinném, hogy rászoruljak a hírverésre. Lehet, hogy megütközik ezen, de én névtelenül szeretek dolgozni, engem a megoldandó feladat érdekel. Ezzel csak az időt vesztegetjük. Térjünk rá inkább a tényekre. Azt hiszem, hogy minden fontosabb dolgot megtalál az újságok jelentéseiben. Nem tudom, képes vagyok-e bármit is hozzájuk tenni, ami megkönnyíthetné a munkáját. De ha van valami, amit alaposabban meg szeretne ismerni, nos, azért jöttem ide, hogy ebben segítsek. Mindössze egy ilyen pont van. Mi lenne az?